Csendesen inkább imára. Urunk, olyan jó a te színed előtt elcsendesedni. Megvalljuk őszintén, hogy a mi szívünk sokszor zakatol, háborog, nehezen tud elcsendesedni. Reját figyelni. Nehezen tudunk befelé fordulni, magunkba nézni. Olyan könnyű másokon keresni a kifogásolni valót. Olyan hamar meg tudok botránkozni valakinek egy kicsi botlásán. Olyan hamar észreveszem a másik szemében a szálkát. És olyan nehezen botránkozom meg a magam botlásán és a magam gerendáján. Köszönjük, Jézus, hogy önmagad elé állítasz ma este is minket. Köszönjük, hogy belenézhetünk ismét nagyon őszintén az ige tükrébe. Köszönjük, hogy le akarsz leplezni minden kétszínűségünkből, álnokságunkból. Elő akarsz hívni rejtek helyeinkről. Meg akarod szüntetni bujkálásunkat. De köszönjük, hogy ezt úgy teszed, hogy közben nem szégyenítesz meg, hanem javunkra teszed. Azért, hogy megszabadíts mindattól, ami gúzsba köt, ami leterhel, ami nem enged szabadon szárnyalni. Köszönjük neked, hogy olyan új életet kínálsz föl nekünk, amiben örülni tudunk, ahol nem gátolja semmi a benned való szabadságunkat. Köszönjük háladással, hogy ezért gyűjtöttél össze, ezért akarsz megszólítani ma is minket. Könyörülj, hogy mindez lelki hasznunkat szolgálja, és a te dicsőségedet. Amen. Drága testvérek, a Mózes első könyvének 45. részéből olvasom az első 15 verset. A Mózes első könyvének 45. részéből az első 15 verset hallgassuk meg. Hogyan ismerteti meg József magát az ő testvéreivel. Egy Mózes 45. És nem tartóztathatta magát tovább József, mindazok előtt, akik körülötte álltak, és felkiáltott. Vezessetek ki minden embert mellőlem. És nem maradt senki nála, amikor megismertette magát József az ő testvéreivel. És hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptombeliek, és meghallotta a faraó háznépe is. És azt mondta József az ő testvéreinek: én vagyok József, éle még az én atyám? És nem felelhettek neki az ő testvérei, mert megrettentek tőle. Azt mondta azért József az ő testvéreinek: jöjjetek közelebb hozzám. És közelebb mentek. Akkor azt mondta, én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkodjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek. Mert ti már 2 esztendeje, hogy éjség van-e földön, de még 5 esztendő van hátra, amelyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldtetek azért engem ide, hanem Isten, aki engem a faraó atyává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földjének fejedelmévé. Siessetek, és menjetek fel atyámhoz, és mondjátok neki, ezt mondja a te fiad József, az Isten engem egész Egyiptomnak urává tett. Jöjj le én hozzám, ne késsél. Az új fordítás úgy mondja, hogy ne tétovász. Ez a pontosabb fordítás. És Gósen földjén lakozol, és én hozzám közel leszel, mind te, mind fiaid, mind fiaidnak fiaid, juhaid, barmaid, és mindened, amit van. És eltartalak ott téged, mert még 5 esztendei éjség lesz, hogy tönkre ne juss te és házad népe, és semmi, amit van. És íme a ti szemeitek látják, és az én atyám fiának, Benyáminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok. Beszéljétek hát el atyámnak minden én dicsőségemet Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. És siessetek, és hozzátok ide az én atyámat. Nyakába borult az ő öccsének, Benyáminnak, és sírt. Benyámin is sírt az ő nyakán. És megcsókolta mind az ő testvéreit, és sírt ő rajtuk. Azután beszédbe ereszkedtek vele az ő testvérei. Különös szembesülés ez egy nagyhatalmú tekintéllyel. Megrettennek a testvérek, több mint 20 éve nem látták Józsefet, mint tudjuk, nem is ismerték fel, noha itt már 3. ízben járnak Egyiptomban gabonáért, és az előző fejezetekből gondolom a legtöbben ismerjük, hogy József hosszú ideig hallgatott az ő kilétéről. El kellett jönnie annak a pillanatnak, amikor ő megismertethette magát a testvéreivel. De ez a pillanat csak akkor jöhetett el, amikor már kiélelődött bennük az ő bűntudatuk, sőt, amikor már József észrevette bennük a bűnbánatot is. És tudjuk, hogy ez már a legelső egyiptomi útról hazatér, és közben kibudjan belőlük, amikor valahogy ráéreztek, noha nem tudták, hogy Józsefnél jártak, hogy Isten valami különös dolgot cselekszik velünk. Mert ugye József próbára tette őket. Volt hozzá hatalma, tekintélye, és nyilván, hogy nagy kérdés az, hogy egyáltalán egy ilyen hatalom és ilyen tekintély előtt mi történik azokkal, akik teljesen ki vannak szolgáltatva neki. Egy derűs leírás szerint egy pszichiátriai osztályon az orvos arról igyekszik meggyőzni az egyik pácienst, hogy ő nem Mózes. De a beteg szilárdan hajtogatja, és hiszi, hogy igenis ő Mózes. Végül az orvos zavartan megkérdezi tőle, hogy ki mondta neked, hogy te Mózes vagy? Hát Isten mondta meggyőződéssel az illető beteg. Én nem mondtam neked, hangzik idegesen a szomszéd ágyról. Most hát kinek a tekintélye előtt halljunk meg. És egyáltalán honnan tudjuk azt, hogy József, vagyis az a Jézus, akinek előképe József, az egyedül isteni tekintély, aki előtt előbb-utóbb nekünk is meg kell hajolni. Ugye a Filippiekhez itt levél második részében ott van az a gyönyörű Krisztus himnusz, ahol Pál apostol leírja azt, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Isten egyenlő volt. Vagy nem élt vissza egy másolítás szerint, magyarázat szerint, azzal az előjogával, hogy ő Isten elegendő volt, hanem megalázta magát. Egészen a keresztig megalázta magát. Azért magasztalta aztán fel Isten őt. Mégpedig olyan módon, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. Miért? Mondja tovább Pál apostol a Filippi 2-ben, hogy minden térd meghajoljon előtte a mennyieké, a földiek és a föld alatt valóké is. Most hát, miért volt ez a herceg úrca József részéről a testvérei irányába? Nem a bosszúját akarta most kitölteni rajtuk. Sokkal többről volt itt szó. Itt a testvérek régi bűne kellett felszínre kerüljön, azért, hogy megbocsátassék ez a bűn, azért, hogy ennek a nyomása alól fölszabaduljanak mindnyájan. Mert hogy tudat alatt több mint 20 éven át hordozták ezt a bűnt, ez abból tudható, hogy lám, mikor először tértek vissza már, útközben elkezdtek töprengeni azon, hogy Isten valami különös dolgot cselekszik velük. Igen, ezért van az, hogy csak akkor ismerteti meg József magát a testvéreivel, amikor látja, hogy megérett a szívükben a bűnbánat. Amikor már a testvérek is kezdik az egymás iránti felelősséget gyakorolni. Hisz József színe előtt az előző fejezet leírása szerint halljuk, ugye, amikor azt mondják, nem mehetünk le a mi legkisebb atyánk fia nélkül, ami atyánk színe elé. Mert ha te visszatartod itt, ugye, Benyámint, akkor mi nem mehetünk a mi apánk színe elé nélküle, ha a mi legkisebb atyánk fia velünk nem lesz. Ugye, és akkor előáll, ugye, az egyik, és mondja, ha vissza nem hozom őt hozzád, mind éltik, bűnös legyek az én atyám előtt. Tehát erre a pontra kellett eljutsanak ezek a testvérek, hogy felébredjen a szívükben a testvéri szeretet, ami annak idején hiányzott belőlük, amikor Józsefet eladták Egyiptomba. És ez a döbbenetes, ugye, amikor eljut erre a bűntudatra és erre a bűnbánatra az ember. Ugye mi most húsvétra készülünk, jön a nagy hét, és megint a bűnbánatot gyakorolhatjuk, akár a közösségben, akár otthoni csendünkben, egyedül Isten színe előtt, és nyilván, hogy ez az útja, módja annak, hogy mi is eljussunk a bűnlátásra, a bűnbánatra, és a bűnbocsánatig is. Mert itt nem csak arról volt szó, hogy kenyér kellett ezeknek a testvéreknek. Gabonát adott is József az első útjuk alkalmával. De kenyérnél többre volt szükségük. És kenyérnél többre van szükséged neked is, és nekem is. Nekünk bűnbocsánatra van szükségünk. Mert nem lehet élni bűntudat, súlya alatt, bocsánat hiányával. Az fölemészti az embert. Az mindegyre zavarba hozza. És ezért akarja Isten ezt a szembesülést ezzel a legfőbb tekintéllyel, aki nem más, mint maga Jézus Krisztus. Aki nem csak kenyeret akar adni nekünk, hanem aki azt mondja, hogy én magam vagyok az élet kenyere. Én vagyok. Így akar bemutatkozni nekünk is. Mint ahogy József a testvére. Én vagyok József. Másodszor jöjjetek közelebb én hozzám. És mikor másodszor is megszól, azt mondja, én vagyok József, a ti testvéretek, akit ti elloptatok Egyiptomban. De első helyen azt mondja, a ti testvéretek. Mondhatta volna, hogy a ti bosszúállótok, akit eloptatok Egyiptomban. Nem azt mondta. Mondhatta volna, hogy a számon kérőtök van hatalmam hozzá. Azt mondta, hogy a testvéretek. És milyen csodálatos Istennek ez a szeretete. Amikor Jézus Krisztus odafordul a tanítványai, és azt mondja, hogy titeket az én barátaimnak mondanak. Ti vagytok az én testvéreim. Pál apostol ezt úgy fogalmazza, hogy mi örökös társai vagyunk Krisztusnak. Vele együtt örököljük a mennynek a javai, az áldását. Ilyen csodálatos lehetőség nyílik meg számunkra is ebben. Ugye, amikor azt mondja itt, hogy jöjjetek közelebb hozzám, ezt azért mondja, hogy minél közelebb mennek, annál inkább megismerik őt, nagyságát is, fenségét is, dicsőségét is, de irgalmát is. És ez az igazi irgalom, amikor lenne hatalma bosszút állni, büntetni, és nem azt teszi, hanem a hatalmával bocsánatot gyakorol. Kegyelmet osztogat. Mert hogy a kenyér mellé kegyelem is kell. Bocsánat is szükséges. És ugye ezért hívja egészen közel magához őket. Gyertek közelebb én hozzám. Olyan nehéz egy kicsit is közelebb menni. Az ember úgy fél ettől a nagyhatalmú tekintettől. Az ember úgy valahogy megriad ennek a dicsőségétől. Ugye azt mondta az Ószövetség Istene Mózesnek, hogy nem láthat engem ember, úgyhogy életben maradjon. Ugyanakkor az új szövetség Krisztusa meg azt mondja, amikor az egyik tanítvány Fülöp azt kéri, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát. Jézus azt válaszolja erre, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Ugye János 14-ben olvasjuk. Mert hát mi az Isten ismeret? Hogy tudnánk mi megismerni őt a magunk erejéből? Semmiképpen nem, csak úgy, ha Jézus kijelenti magát nekünk. Úgy, ahogy József tette, megismertette magát az ő testvéreivel. Isten soha senki nem látta, mondja Jézus. Csak az egyszülött fiú, aki az atya kebelé van, az jelentheti ki őt. Nekünk is. Azért, hogy megismerjünk valamit is, de csak annyit, amennyit Jézus kijelent nekünk. Mert nekem nincs hatalmamban, hogy Istent megismerjem. Nincs hatalmamban, hogy úgymond birtokba vegyem. És ezt soha nem is engedi meg. Nincs hatalmamban, hogy én őt bevonjam a magam terveibe. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ő akar bevonni engem a saját terveibe. És itt is erről van szó. József Jézus előképe az Ószövetségben. És József be akarja vonni tulajdonképpen Isten nagy üt tervébe az ő egész családját. Ezért mondja, hogy gyertek közel hozzám, és el is mondja azt, hogy itt többről van szó, mint hogy ti eladtatok engem Egyiptomba. Itt arról van szó, hogy Isten küldött el engem ti előttetek. És milyen különös, hogy Isten eme elküldő mozdulata mögött ott volt a testvérek gonosz szándéka. Gyertek, öljük meg őt. Lássuk, hogy mi lesz majd az ő álmaiból. Aztán volt egy kegyelmesebb a féltestvérek között, és azt mondta, hogy hát ne öljük meg, ne untsunk ártatlan vért, inkább dobjuk a kutba. Azzal a hátsó szándéka, hogy majd, mikor a többiek odébb vannak pásztorkodni, ő majd kiszedi a kutból, és szabadon engedi. De aztán közben eladták, tudjuk. Kereskedőnek alávitték Egyiptomba. És milyen különös, hogy másodszor is azt mondja József, hogy Isten küldött el engem előttetek. És harmadszor is azt mondja, hogy nem ti küldtetek engem ide, hanem Isten. Háromszor ismétli ugyanezt. Mennyire tudatában van József Isten üttörténeti szándékának. És hogy ebbe a nagy üttörténeti szándékba akarja bevonni Isten a testvéreket is. Sőt, az öreg Jákobot is. Mert azt mondja nekik, siessetek, menjetek el atyámhoz, és mondjátok be neki, ezt mondja a te fiad József. Az Isten engem egész Egyiptom urává tett, jöjj le én hozzám, ne tétomázd. Micsoda öröm lesz, amit üzen a testvérekkel József, az ő atyának. Siessetek, mondjátok meg, mindazt, amit láttatok, mindazt, amit hallottatok, mindazt, amit itt most tapasztaltatok. És mondjátok meg, hogy jöjjön hozzám, és én hozzám közel leszel, mint te, mind fiaid, fiai. Mind barmaid, juhaid, minden az, amit van. Mert a megtartatás ebből fakad. Ha közel vagyunk hozzá, a megtartóhoz. Én is, és fiaim is, és fiaim fiai, és minden javam. De minden. Mert ha a szívem közel van hozzá, akkor a javaim is közel vannak hozzá. Akkor a zsebem is közel van hozzá. Habár azt mondják, ugye, hogy az embernek a zsebe tér meg legutoljára. De nézzük meg, hogy amikor Isten üttervébe bevon valakit, akkor ott ő teljes munkát végez. És nem csak a vasárnap délelőttöd az övé, míg elmegy a templomba. Vagy nem csak otthon itt csendednek az a 10 perc, amit a Biblia fölé hajolsz, és elmondasz egy imádat, hanem akkor a teljes életidőd az övé. Mert ha a szíved közel került hozzá, akkor az egész léved, egész életed, minden terved, a hétköznapod minden részlete, gyermekeid, javaid, mind-mind közel kerülnek hozzá. És ebből fakad az eltartatás, a megtartatás. Mert azt mondja itt József, hogy eltartalak én téged. Miért? Mert még 5 évig éhség lesz. Még csak 2 év telt el abból a 7 esztendei éhségidőből, amit Isten megjövendőlt Egyiptomra nézve. És a környékére nézve is. Mert hogy azért kellett elindulniuk a Jákob fiainak kenyerért Egyiptomba, mert már otthon sem, Egyiptomon kívül sem volt kenyer. És kell ez a szükséghelyzet. Amikor szükségbe kerül még Jákob háza népe is, hogy ez a szükség vigye oda őket Józsefhez. Ez a szükséghelyzet. Most Európa ilyen szükséghelyzetben kezd lenni. Ugye most március 15-ösünk mindenhol. Talpra magyar, híja haza, itt az idő most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés válaszolható. A legfrissebb változat így hangzik. Arabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszolható. Hát itt áll Európa. Miért? Érdekeljük meg őt. Adjunk túl rajta. Nem akarjuk, hogy uralkodjék fölöttünk. Már ilyen hír is kering, igaz, valaki megcáfolta, hogy még nem igaz, de lehet, hogy igaz lesz nem sokára, hogy az unió törvényhozása meg fogja szabni, hogy ezután tilos a gyermekeket megkeresztelni. Miért? Azért, mert ez a gyermek jogába gázol bele, mert ő még akkor nem tudja tudatosan eldönteni, hogy ez jó neki, vagy mi a neki. És majd teljes szabadsága idején ő döntse el, hogy. Ugye? Megvan ez is indokolva. Tehát itt tartunk. Úgyhogy nagy szükséghelyzetben vagyunk. Európai szinten, nemzetünk szintjén, és sikerül egyházi berkeinkben is. És nagy kérdés az, hogy akkor ez a szükséghelyzet oda szorít, oda visz minket a mi Józsefünkhez, a mi Jézusunkhoz. És vajon egyáltalán felismerjük azt, hogy itt van a nagy esély arra, hogy ebben a szükséghelyzetben végül beteljesedjék Istennek a szándéka. Mégpedig az, amit József álmodott valamikor a testvérei, és sőt, a szülei kapcsán is. Amire tudjuk, hogy még az öreg Jákó is felhorkant, hogy hát mit gondolsz, hogy elmegyünk mi, a testvéreid, és én az anyáddal, hogy meghódoljunk előtted? Ugye milyen nehéz ez? Milyen tekintét ismerünk el magunk felől? Hát mi nem vagyunk bolondok, ugye? Mondhatnánk a pszichiátriai osztály betegére gondolva, ugye? Mert hát bolondság az evangélium, mondja Pál, ugye a görögök szerint. Meg botrány a zsidók szerint. Egy ilyen véres kereszten függő Krisztus, hogy ez legyen a megtartója a büszke Izraelnek? Hogy ez legyen a megtartója, a kemény kállomista nyakú magyarságnak, mondjuk így. Nincs más út, csak a József felé vezető út. Nincs más út a megtartatás, hogy csak a Jézushoz vezető út. És milyen csodálatos, hogy ő kijelenti magát nekünk. Aki engem látott, látta az Atyát. És az egyszülött fiú jelenti ki őt. Vagy ahogy a zsidókhoz írt levél elején olvassuk. Ugye, hogy ő az Atya valóságának a képmása. Jézusban látjuk az Atyát. Ő az Atya tükörképe közöttünk. És milyen csodálatos, hogy ő önmagát kijelenti nekem. Jézus ugye azt mondta, elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek előtt, de a kisdedeknek kijelentette. Miért nem tudták Jézust elfogadni, és miért nem tudtak előtte meghajolni, és miért nem tudtak hozzá közel menni az akkori egyházi előjáró farizeusok, írástudók? Hát túl bölcseknek tartották magukat, túl értelmesek voltak, mindent a ráció szintjén akartak megfogni. És azt mondja Jézus, hogy te kijelentetted ezt a kisgyereknek. Ezért mondta Jézus, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be Isten országába. Gyermeki egyszerűség, gyermeki alázat, gyermeki őszintesség, gyermeki nyitottság, kételkedés nélküli gyermeki szív, aki kész elhinni a Mikulás mesétől az angyal meséig mindent. Persze ezt ne így fogjuk fel, hogy hát ne gondolkozz, csak higgy. Hát sokszor hangzott ez valamikor évszázadok során. Nem. Isten a hittel tudja társítani az értelmet, csak vigyázat. Nehogy az én kis rációm, az én száraz, hűvös elmém akarja Istent magába gyömöszölni, és birtokba venni, hanem úgy, hogy előbb a szívem induljon meg. Mert láma József szíve megindult. Sírt a testvérei nyakán, mert azok nem tudtak sírni a saját bűnük fölött. Mint ahogy Jézus sírt Jeruzsálem fölött, lám virágosának küszöbén vagyunk, mikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, mikor sírt saját népe elesettségén, mert az nem tudott sírni saját magát. Miért mondta Jézus Jeruzsálem asszonyainak, akik ott siratták, mikor vitték őt a keresztre? Ne rajtam sírjatok, hanem ti magatokon és a ti magzataitokon. Mert hányszor akartalak egybe gyűjteni, mint kotló a csibéit, és ti nem akartátok. És ezért pusztán hagyatik néktek a városotok. És ez be is teljesedett. És miért van a pusztulásnak, a lelki elsivatagosodásnak, az elnéptelenedésnek ennyi fájdalmas jele népünk sorában, vagy egyházi berkeimben. Vagy egész Európa szintjén. Hát éppen ezért. Mert Jézus összegyűjtő szándékára mi nem úgy reagáltunk évszázadokon át. Sem a mi magyarságunk, sem Európa nemzetei. Nem úgy reagáltak, ahogy Jézus szerette volna. És bizony, ő szeretné magát ma is megmutatni nekünk. Ezért mondja Jézus, két ízben is én vagyok, József. Én vagyok a ti testvéretek. Jézus is így mutatkozott be, hány és hány esetben én vagyok, aki veled beszélek, mondja a Samária asszony. Ugye? Tudom, hogy Messiás jön. Hát én vagyok, itt vagyok, aki veled beszél. János 9 szerinti vak meggyógyítása után, ugye? Megkérdezi Jézus, mikor újra találkoznak, miután már kivetették a gyülekezetből, mert Jézussal kapcsolatba kerül. Hiszel érte az ember fiában? Hát kicsoda az Uram, hogy higgyek benne? Hát én vagyok, aki veled beszélek. Én vagyok. Jézus így mutatkozik be, így hozza közel az atyát hozzánk. Így ismerteti meg nagyságát, dicsőségét, hatalmát velünk. Péter apostol hogy írja le az ő levelében? Ugye egyszerű, irástudatlan halász emberből a kereszténység egyik legnagyobb igényületői lett pünköstkor. És később leírja az ő apostoli levelében, hogy mi nem valami mesterkért, meséket kitalálva ismertettük meg az ő nagyságát, az ő dicsőségét, hanem mint akik szemtanúi voltunk az ő nagyságának, dicsőségének. Mint akik vele voltunk a hegyen, amikor a mennyei szózat elhangzott, hogy ez az én szerelmes fiam, aki egy gyönyörködő, őt hallgassátok. Tehát ilyen módon mutatja be Isten önmagát nekünk, Jézus Krisztusban. Én vagyok. Még a Jézus elfogatásakor is elhangzott ez a Getsemáni kertben, ugye, amikor jönnek a felfegyverkezett fustélyosak, ahogy fordítja ottan Károly ugye, a fogdmegei a főpadságnak, hogy Jézust elfogják. Nagy sereggel, ugye, egy fegyvertelen, ártatlan lényt. Szinte nevetséges az egész nagy felvonulást, tudjuk. És akkor Jézus kérdezi, hogy kit kerestek? Hát a názereti Jézus, hát én vagyok az. Még nekik is előlép, és azt mondja, én vagyok. És mi erre a reakciójuk? Ilyetükbe földre esnek. Mert megérzi, még az ellenség is Jézusban az isteni erőt. Az ő méltóságos föllépésében az isteni nagyságot. És ezt a dicsőséget mutatja be Péter is az ő levelében. Nem úgy, mint egy mesterkért mesél, hanem úgy, mint aki szemtanú és fültanúja volt az ő nagyságának és dicsőségének. Most hát erre kapnak megbízást a testvérek. Amikor József azt mondja nekik, hogy menjetek, siessetek, mondjátok el, beszéltek el az én atyának minden én dicsőségemet, és mindazt, amit láttatok, és siessetek, hozzátok ide az én atyám. Miről beszélünk mi? Miről beszél az életünk? Miről beszél a mi kereszténységünk? Miről beszél a mi hitünk? Miről beszél a mi szeretetünk? Vajon az ő nagyságáról, az ő dicsőségéről? És vajon sietünk mi ezt elmondani másoknak? Két ízben is mondja, siessetek, menjetek fel az én atyámhoz, siessetek. Ne késlekedj, és mondjátok meg apánknak is, hogy ne tétovázzon, ne töprengjen. Úgy mondjátok el, hogy rögtön meggyőződjön és induljon. Ő is jöjjön hozzá. Mert így fog beteljesedni a valamikori álom. Hogy igen, eljönnek a testvérek, és még az apjuk is, ugye? És ő is leborul József nagysága előtt. Mert ő is rászorul az ő megtartó hatalmára és szeretetére. Siessetek. Ugye Jézusnál azt olvassuk, például a Márk evangéliumának a legelején, hogy ahogy befejez egyik másik helyen egy gyógyítást, vagy egy tanítást, azonnal, mindig megjelenik ez a kis szó, hogy azonnal tovább megy, azonnal észrevesz valakit, azonnal megszólít megint újra valakit, azonnal újabb cselekvésbe kezd. Mert Jézus érezte azt, hogy rövid az idő, és nagyon sok a tennivaló. És kell menni, sietni, nem tétovázni, nem töprengeni, nem habozni, hanem kihasználni az időt maximálisan, az ő nagyságának, az ő dicsőségének a hirdetésére. Hogy mozduljon ki Jákób is, és jöjjön el ő is hozzá. Hogy az ő meghajlott öreg korában is fölragyogjon valami a Józsefre való találkozás gyönyörűségéből, amit majd ki is fejez, miután ő is találkozik Józseffel, hogy most már nyugodtan mehetek én is, ugye, az én atyáimhoz, mert már látták az én szemeim a te dicsőségedet. Hogy mondta az öreg Simeon? Mikor a karjaiba fogta, a szívére ölelte a megszületett testélet Istent Jézus személyében. Most bocsásd el, Uram, a te szolgálat békességben, mert látták az én szemeim az én üdvözítőmet. És milyen jó lenne így elbocsáttatni, amikor eljön az ideje. Nem biztos olyan öreg korban, mint Sibel. Ugye tudjuk gyülekezetünkből, most kísértük ki, jó két hete, Pabbertát a Visai temetőbe, 61 és fél évetét. Tavaly egy éve ezelőtt, aztán még itt volt kestünk, ugye, a csendes lapokon is. Nem tudjuk, hogy mikor jön az óra. De egy biztos, hogy amikor jön, akkor úgy kellene elmenni, hogy Uram, bocsáthatod el szolgálat, akkor is, ha 61 éves, akkor is, ha fiatalabb, vagy ha hajlottabb korú. A lényeg az, hogy mielőtt elbocsátanád innen a látható világ boldog, a dicsőségedbe, az, hogy lássák meg szemeim az én üdvözítőmet. Ez a legfontosabb. És ez megtörténik, akkor lesz miről beszélnem gyermekeimnek, unokáimnak, és biztonságot hagyhatok rájuk, tudva azt, hogy ha én el is megyek, de ők a megtartó Krisztus közelében maradnak. És ez elég. Amen.
Amen.
Édesatyánk, köszönjük hálaadással mindazt, amit te készítesz nekünk erre a hétvégére. Köszönjük azt, hogy még közelebbről meg akarod ismertetni magadat velünk. Te látod, milyen nehezen megy nekünk az, hogy még közelebb lépjünk. Tegyünk meg még egy-két lépést a megalázkodás útján, a bűnbánat útján feléd. Olyan nehezen kerültek ebbe a meghajló alázatos állapotba azok a testvérek is. Meg kellett járniuk harmadszor is Egyiptom poros útjait, a hosszú vándorlás fáradalmait, azért, hogy végül megalázkodva porba hújjanak előtte, és átéljék a csodát, hogy nem bosszúálló hatalom, hanem egy irgalmas és rajtuk is sírni tudó testvér áll szembe velük. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztusban láthatjuk mi is a te arcodat. Köszönjük, Jézus Krisztusunk, hogy te hordoztad az Atya képmását köztünk ezen a földön. Hogy aki téged lát a hit szemeivel, az már látja Isten magát. És olyan csodálatos, hogy ez nem jelent pusztulást. Csak az óembernek a halálát jelenti. Egyben az új ember megelevenedését is. Mert aki veled találkozik, az újjászületik. Aki látja belső szemeivel az üdvözítőt, az megbékélt szívvel mehet tovább, akár elhagyva is ezt a világot. Köszönjük neked, hogy így engedhettük el mindazokat a hitben előttünk járt testvéreinket, akik már oda át vannak nálad. De köszönjük, hogy így mehetünk mi is tovább a földi élet poros útján, mindaddig, amíg elkészíted a mi hazaérkezésünket is te hozzád. Istenünk, köszönjük, hogy ez a hétvége is erre szolgál. Mert látod, mindenki folyik a mi kezünkből, amihez oly sokszor ragaszkodtunk. Köszönjük, hogy te megmaradsz nekünk, akkor is, amikor már mindent itt kell hagynunk. Áldunk téged, hogy minket is, gyermekeinket, gyermekeink gyermekeit is ígéreted szerint ott akarod letelepíteni a te közeledben, sőt, javaink is mind a te uralmad alá kerülhetnek, azért, hogy téged szolgáljanak. Köszönjük ezt a lehetőséget, és kérünk, hogy ebben erősíts meg, szállj meg, és emelj fel újból, és ragyogtasd föl arcod, fényét rajtunk, bennünk, azért, hogy kiderüljen egészen a mi szívünk, a mi életünk, a te közeledben, a te jelenlétedben, a te ölelő karjaidban. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, énekeljünk egy éneket. Melyik? Siessetek hamar lejár. Jó. Talán. Négy.
Ragyogtassa rád az ő arcát, és forduljon feléd, és adjon neked békességet. Amen. Kívánunk akkor jó pihenést mindenki.